Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Érdekes volt hallgatni ezt az éneket, mert csütörtökön, biztos tudjátok, ahol dolgozom, van egy kis családi napközi. Ott van szerencsém matekot és történelmet is tanítani, és most volt az ilyen tanulócsoportnak a karácsonyi koncertje. Azt hiszem 20-valahányan vannak, és 15-en ebből beálltak a kórusba, és akkor ott énekeltek, többek közt ezt is. És így jó volt hallgatni, hát egy fél órás műsor sikerült összerakni, kicsit több mint fél órás volt, és mivel ez a céges összejövetellel is össze volt rakva, a szülők is jöttek, tehát egy ilyen 60-80 hallgatóság is volt, és egy áldott esemény volt a csütörtök. Csak arra emlékeztetett, úgyhogy köszönöm szépen. Ma egy kicsit messzebből indulok, aztán majd megérkezem oda, amiről beszélni szeretnék. Először onnan kezdeném, hogy elég bonyolult a világunk körülöttünk, úgy gondolom. Tehát ahogy körbenézünk, az elég nehéz pont. Én hozok a szakmámból valahonnan, ahol körülbelül dolgozom, egy adatot, ami valakinek mond valamit, valakinek nem, de azért érezhető lesz belőle, hogy mennyire gyorsul a változás, ami körülöttünk van, és ez nagyon nagy kihívás mindannyiunknak. A ipari forradalom az mindenkinek megvan, úgy gondolom, tehát ezt mindenki tudja, hogy mi az, hogy ipari forradalom. A termelékenység növekedése, tehát hogy egy évben termeltem mennyit, a második évben az 0,3%-kal nőtt akkor világszerte. Ez még nem mond senkinek, nem túl sokat mond, de ez elég volt ahhoz, hogy ugye végül is a parasztok azok bemenjenek a gyárakba, nem? Ez történt az alatt, az 50-100 év alatt, az évjük forradalomnak, hogy a földműves helyett, a földbirtokos helyett ugye a vállalkozó lett, a gyáriparos lett mondjuk ugye a hajtóereje a társadalomnak, akkor ugye Anglia ekkor emelkedett igazán ki. Tehát egy nagyon nagy változás volt. Most nem tudom, van-e érzésetek, hogy ma milyen változás van így évről évre ebben az egyszerű kis mutatóban, hogy a termelékenység növekedése? Ki tippel? Tessék? Ugye ez 0,3% volt. Mennyit? Százalékot? Na, ez nagyon innovatív ember vagy. Szerinted mi? Ez se rossz megközelítés. Tehát ettől nem vagyunk annyira közel hozzá, ez 1,5% ma, ötször akkora. Lényeg egyetlen egy pont a fontos, hogy ötször akkora. Tehát akkor volt egy változás, ami egy forradalmat hozott létre, most ugye ennek ötszörösével változik. Tehát én úgy mindig ránézek, most 60 év elmúltam, tehát most már úgy az ember lekonyulóban van, ránézek az unokákra, és akkor nézem, hogy hát nem tudom, hogy milyen szakmát fog betölteni, amikor megnő, nem? Még van neki 15 éve, akkor munkába fog menni. Tud-e mondjuk gépkocsi vezető lenni, nem? Mondjuk tud-e busz vezetni, vagy kamiont vezetni? Ez ma nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán fog-e ilyet. Akkor el tud-e menni mondjuk egy esztergályosnak? Hát most mi kell esztergályos? Hát most mindent robotizálnak, nem? Most kell, vagy nem kell? Itt tudom én. Mondjuk az oktatás hogy fog zajlani? Bejárnak a nebulók, vagy otthon tanulnak, hogy mi lesz? Szóval nagyon, nagyon gyors, lényeg az, hogy nagyon gyors a változás. Ugye, tehát szóval sorolhatnánk, azt hiszem ti is tudjátok sorolni, de hát mondjuk ilyen, hogy el tudok-e menni mondjuk 20 év múlva Velencébe, nem? Víz alatt lesz, vagy víz fölött, szóval száraz lesz, vagy nem? Tehát, hogy most mi fog változni igazán, szóval hát szóval nagyon-nagyon változik a világunk. Kint lakok Írországban részben, és elég érdekes, amikor nyáron be akar menni az ember egy nagyobb nevezetességet meglátogatni, ott van nem messze tőlünk az egyik ilyen híresebb hely, hát egyszerűen kizárt. Tehát vasárnap akkor reggel 8-kor kell menni, vagy egyszerűen nem férsz be. Tehát annyi turista van, szóval egyszerűen már természetellenes, nem? Tehát, hogy nem férsz oda. Tehát nagyon gyors a változás. Most mi kell, akkor keresztények vagyunk, akkor nekünk elég alaposan be kell ágyazódni az igébe, nem? Ahhoz, hogy ezt a változást ezt úgy tudjuk, hogy most mi a helyünk, vagy merre kell igazodnunk, vagy mit kell csinálnunk. Engem eléggé érdekel most ez a, nem tudom, Máté evangélium, melyik az a fejezet, ami a jövővel foglalkozik? Jó részt, illetve egy pár, 24. így van. A 24-nek a vége, 25-nek az elejét fogjuk egy kicsit megnézni alaposabban, azzal foglalkozunk, ott van két példa, és nézzük meg, hogy ugye ez a végidővel foglalkozó fejezet, a 24. fejezet, és utána van azt hiszem 7 példázat egymás után, szépen nagyon gyönyörű a 7 példázatnak az íve. Most ezen belül azt hiszem a második, harmadik példázat, amivel foglalkozni fogunk, az érdekel most minket, hogy hogyan viselkedjünk mi a végidőben. Szóval mik azok a fontos tulajdonságok, amik nekünk, vagy hogyan osztályozhatók mondjuk úgy a hívek a végidőkben. A két példázat, az egyik az a 24. fejezetnek az utolsó része, 44-től az 51-ig. Felolvasom. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ura gondviselővé tűn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene. Megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja. És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, és ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Ez is talán már elég lenne egy délelőtre. Most úgy fogjuk beosztani egy kicsit, hogy délelőtt én beszélek egy kicsit, délután meg egy kicsit beszélgetünk arról, hogy ez gyakorlatban, mert jó, ezt elolvassuk, de igazán egy dolog érdekel minket, ugye Pál apostol tanácsa szerint, hogy akkor megírattak a mi tanulságunkra, hogy mit tudunk belőle mit tanulni. Tehát délután egy kicsit gyakorlatiban végigbeszéljük ugyanezt. Mit látunk? Egyrészt ugye van a jó és hű szolga, szeretnénk ez mi lenni. Ugye mit csinál a jó és hű szolga? Ez egy érdekes dolog. Ugye maga idejében enni ad az ő házanépének, így van? Tehát ez is jó, hogyha jó és hű szolga vagy, akkor a maga idejében enni adsz az Úrnak a házanépének, nem? Tehát próbál egy kicsit, nem is tudom, megosztani azt, amit tanultál az igéből, nem? Na mi az enni adás? Végülis az étel az valahol az Istennek az igéje. Tehát mindenképpen ez egy, nem is tudom, nem szeretem túlvinni az ilyen hasonlatokat, de azt hiszem ebben benne van ebbe a képbe ez a kép, hogy a jó és hű szolgának ez lenne az egyik feladata, hogy helyesen hasogassa az igét, ahogy tanultuk a szombatiskolában, és ezt megpróbálja megosztani egy kicsit a többiekkel. Akkor látjuk, tehát itt végülis a végidőben akkor ezen például szerint két csoport van, igaz? Az egyik az, aki végülis várja az urat, és megfelelő időben. Másik az azt mondja, hogy majd valamikor eljön. Ha majd valamikor jön, akkor gyakorlatilag hát ő is oda tartozik, tehát ő is szolga, tehát ő is benne van a gyülekezetben, a közösségben. De mivel, hogy azt mondja, hogy majd valamikor eljön, ezért egész fura dolgokat tesz. Tehát gyakorlatilag, hát mi ezt úgy szoktuk mondani, nem igazán szeretem ezt a képet, de ugyanezt teszi, mint a világbéli bárki. Tehát, hogy gyakorlatilag kimegyek, és nem látom a különbséget a között, hogy most ez szolga, vagy nem szolga. Ő mondja egyébként, meg jár is a közösségbe, így van, mert ugye szolga. De úgy igazán, amikor kimegyek, és látom hétköznap, akkor nem látom igazán a különbséget. Ellen White a következőt írja ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy a gonosz szolga azt mondotta az ő szívében, hallgatja még az én uram a hazajövetelt. Nem azt mondja, hogy Krisztus nem jön el. Tehát Krisztust végül is várja, csak nem mostanra. Nem gúnyolódik Krisztus második eljövetelének a tanításán, tehát ez neki rendben van, hogy majd el fog jönni Krisztus, de majd valamikor. De szívében, valamint cselekedeteivel és szavaival kinyilvánítja, hogy az Úr eljövetele késik. Számúzi mások elméjéből azt a meggyőződést, hogy az Úr gyorsan eljön. Befolyásával öntelt és meggondolatlan késlekedésre bírja rá az embereket. Megerősödnek világiasságukban, lelki tompultságukban, nem? Hát itt van valaki, aki keresztény, aki várja Krisztus eljövetelét, tehát ő biztos jó, nem? És ugyanazt teszi, mint én. Hát akkor miért változzak? Nem? Így van? földi szenvedélyek, romlott gondolatok veszik birtokukba elméjüket. A gonosz szolga együtt teszik és iszik a részegeskedőkkel, egyesül a világgal az élvezetek és a szórakozások hajhászásában. Veri szolgatásait, megvádolja és károsztatja azokat, akik hűségesek urukhoz. Ugye ez megint egy nehéz pont, nem? Hogy azt mondja, hogy megvádolja és károsztatja azokat, akik hűségesek az urukhoz. Hát ő azt mondja, hogy ő tudja, hogy majd valamikor eljön. Te meg itten nagyon, nem is tudom, hogy önfegyelmet gyakorolsz, és hát ez micsoda butaság, nem? Hát itten még vegán is vagy, meg rendesen jársz egy gyülekezetben, meg minden reggel imádkozol, hát nem kéne. Tehát, hogy egy kicsit ilyen szempontból is nehéz, hogy ezt mondja, hát használjam Ellen White szavait, megvádolja és károsztatja azokat, akik hűségesek urukhoz. A károsztatni szót azt úgy érzitek, hogy mit jelent. Tehát végülis azt mondja, hogy te már olyan életet élsz, ami már nem is Istennek tetsző valahol. Igaz? Akkor, amikor te Istent hűségesen követed, ezt írja. Összevegye a világgal, és vele együtt süllyed, és egyre mélyebbre bűneiben. Délután beszélgetünk róla, hogyha akartok, mert közelebb. Mindenképpen egy nehéz pont. Most annyit lássunk, hogy van két csoport, tehát egy csoport, aki várja az Urat, és készül rá, és minden percben kész akar lenni. A másik azt mondja, hogy később jön majd el, és akkor majd ráérek egy kicsit akkor összekapni magamat, amikor jönni fog. Utalnék egy kicsit egy harmadik történetre, vagy egy harmadik ige szakaszra, a Laodicea ige. Az nekem mindig nagyon nehéz pont volt, hogy mit is jelent az, hogy langymeleg. Emlékeztek a Laodicea üzenet, ugye a Jelenések harmadik fejezetnek a vége. És miért is baj az, hogy miért most mit mondott a Laodicea üzenetnek, ugye vannak ugye a hidegek, a melegek, a hívek, és köztük a langymelegek, igaz? És akkor azt mondja, hogy a langymeleg a legrosszabb, nem? És akkor kicsit úgy, ez mindig nehézséget okoz, nem? Hát ha valaki jár ide egy kicsit, bejön a gyülekezetbe, és akkor néha itt van, de egyébként ez nem annyira kötődik a gyülekezetbe. Miért rosszabb, mint az, aki a kocsmába jár, nem? Ezt mondja a Laodicea üzenet, hogy aki a kocsmába jár, az lehet, hogy jobb, mint az, aki úgy félszívű keresztény. És hogyha úgy belegondolunk, akkor, és megint idézek egy Ellen White-ot, hogy hát ez nagyon is helyén van. Miért rosszabb? Nem ő miatt a rosszabb, mert ő jó, hogyha jár ide, csak van egy hatás, ami nagyon rossz, és ugyanez benne van a gonosz szolgában is. Azt mondja, az előző idézet az a Jézus életéből volt, ez a Review and Heraldból van, 1890-ben. Azt mondja, hogy a félszívű keresztények, és mindannyian azok vagyunk, ha nem élünk teljesen Krisztusnak átadott életet, rosszabbak, mint a hitetlenek. Ezt mondja, hogy a langymelegre. Miért rosszabbak, mint a hitetlenek? Azért, mert félrevezető szavaik és az elkötelezettség hiánya miatt sokakat letérítenek a helyes útról. A hitetlen álláspontja egyértelmű. Jár a kocsmába, szidja az Istent, világos. Nem? Rossz az út, nem követem. Egyértelmű. De ez jár a gyülekezetbe, és mellette néha iszogat zugban, nem? Akkor ez még lehet, hogy jó is, akkor ez lehet, hogy érdemes csinálni. És hitetlen álláspontja félreérthetetlen, a langyos keresztény mindkét oldalt megtéveszti. Sem nem jó világi, sem nem jó keresztény. Sátán olyan dolgokra használja fel, amit mással nem tud elvégeztetni. Igaz? Tehát egy ilyen hamis szolgát, aki azt mondja, hogy majd valamikor eljön az Úr, az sokkal jobban föl lehet használni, nem? Hát jár a gyülekezetben, mindenki tudja a környéken, hogy adventista, ki van írva az ajtóra, hogy ő a, nem is tudom, milyen adventista újságban azt vár. Szóval egyértelmű, csak hát mellette néha azért kiabál a feleségével, kicsit ott nem sorolom tovább. Jó? Szóval azt hiszem értitek, hogy nekem ez nagyon nehéz pont volt, hogy miért is van az, hogy a langymeleg az rosszabb, mint a hideg, nem? Hát annyira örülünk, és teljesen, és igazunk is van, hogyha valaki kezd érdeklődni, nem? Csak hogyha ez az érdeklődés, ez már azon a szinten van, hogy ő azt mondja, hogy Istent követi, és én már Istennek tetsző életet élek, mondom én, és mellette a másik az meglát, hát ez gond. Volt egy beszélgetésem most egyik kollégámmal, mégis egyetértettünk, tehát nem volt különbség. Csak olyan nehéz, mert nagyon sűrűn látom azt, hogy a gyereknevelés, ugye, főneveljük a gyereket, eléri azt a 18 éves kort, 20 éves kor, kap valamivel, elköltözik, albérlet, lakás, mindegy, elvégezte az egyetemet, és egyetem végén azt mondom, hogy ez meg volt, ezt letudtuk, innentől már nem az én problémám, igaz? Van egy ilyen látás, és én azt mondom, hogy ez nem helyes látás, nem? Tehát valahol egy szülő az élete végéig szülő marad, és ennek nem csak a, nem is tudom, a nyerességeivel, hogy akkor, nem is tudom, na majd én megmondani nem lehet, hogy a mozgó célpontra lövünk, tehát egy fölnőtt gyerekkel már egész másképp tudunk beszélgetni, mint egy nem is tudom, a mi háztartásunkon belül gyerekkel, de mindenképpen van egy felelősségünk, hogy mit is fogunk átadni a már felnőtt gyerekünkkel, ezt tud-e hozzánk jönni, tanácsot kérni, tudunk-e ráhatni, tudunk-e beszélgetni vele. És a pont az, hogy ezt csak akkor fogjuk meg tudni tenni, hogyha ránk néz, és azt mondja, hogy érdemes. Nem? Ha rám néz, és azt mondja, hogy hát te olyan hiteltelen vagy, ne haragudj, jársz egy ülekezetbe, de elmegyek hozzád, és akkor hát azt a tévétől nem férek be a nappaliba, nem? Akkor, szóval, akkor az hogy fog működni? Szóval, akkor ez úgy nem lesz egyben. Tehát mindenképpen csak akkor működik, hogyha ha tényleg rám néz, és azt mondja, hogy igen, apa, érdemes elmenni hozzád, mert ha beszélgetünk, akkor látom is, hogy hozzá is tudsz tenni, értelmes is a dolog, amit mondasz. Szóval teljesen egyetértek, szóval nekem ez most egy nagy, nem is tudom, megvilágosodás volt, amikor láttam ezt a, illetve egy igehirdetésen hallottam Ellen White-nak ezt az idézetet, és mondom, fú, tényleg tökéletesen igaza van, pedig mennyit gondolkoztam rajta. Menjünk a következőre, ez egy talán még nehezebb pont. És mondom, délután beszélgessünk egy kicsit, mert egyáltalán nem mindegy, hogy mit jelent az, hogy későre várom, hogy ez hogy jelenhet meg a mi életünkben. A következő példázat a 10 szűz példázata, ez talán egyáltalán még, nem is tudom, erősebb üzenetet mond nekünk. Ugye azt mondja, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országam a 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaimat kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes vala, öt bolond. Mikor a bolondok valának, akik bolondok valának, amikor a lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Késés pedig a vőlegény mindannyian elszünnyadának és elaluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mind a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. Eddig olvasom most, utána megyünk tovább. Nézzük meg, hogy mi a közös. Nagyon sok közös van ezekben az emberekben, nem? Tehát nagyon sok olyan van, amit ketten együtt csináltak. Tehát nem csak az okosok csinálják, nem arról szólt, hogy most vannak okosok, akik ott vannak jobb oldalt, vannak bolondok, akik ott vannak bal oldalt, és ránézek, és teljesen mások, nem? Szó nem, tehát egyszerűen elején, hát honnan lehetett tudni, hogy most melyik okos, melyik bolond, nem? Semmiféle ilyen, nem is tudom, lehetőségem nem volt, hogy megkülönböztessem a kettőt. Mik azok, amik azonosak? Jó, mondjatok egy párat. Elaludtak, így van. Ez egy nagyon érdekes pont egyébként. Ugye azt látjuk, hogy ezt Jézus mondta a példázatot, látjuk, hogy a Máté 24 után mondja a példázatot, és egy példázat ív sorban van benne, mindenképpen egy kicsit profétikus is. A Isten országára való fölkészülést jelenti, mindenki elaludt. Ha szétnézünk, és akkor azt látjuk, hogy az egész egyház alszik kicsit, akkor az eszünkbe kell jutni ez a példázat, nem? Jézus azt mondta, hogy mindenki el fog aludni. Most mindenki a példázat, tehát olyan érzésem van, hogy itt egy horkoló közösségben vagyok, vagy nem tudom. Tehát, hogy egy ilyen álomlátó társaságban, akik... Szóval, hogy mindenki egy kicsit, tehát az, hogyha azt látom körülöttem, hogy nem, szóval keresnem kell a tüzet, Én nem hiszek abba, hogy ez a Biblia sehol nem tanítja, hogy akkor soha sehol senki nem dolgozik, hanem mindenki egységesen alszik. Mindig van valaki, aki dolgozik, tehát erről nincs szó. De úgy keresni kell a tüzet, nem? Tehát úgy általában az össz átlag, az pedig olyan kicsit olyan csöndeske, nem? Hát megint egy ilyen, voltunk egy alkalmon, ahol volt velünk együtt egy adventista hölgy is, akit tisztelek, szeretek egyébként, úgy még csak úgy besugrózott, vagy nem tudom mi. Ez egy céges összejövetel volt, és az összejövetelt szervező úr, az borász mellette, a cég tulajdonos. Nem én ittam meg a bort, úgyhogy nem kell izgulni tőle, ha ezt úgy, ő is tudja, én is tudom, tehát ezzel nem volt gond. Viszont a hölgy, aki ott volt, és szintén adventista volt, és szépen régen szemben ült, az úgy néha megkóstolta, hogy akkor most milyen. És ez úgy nekem nem. Tehát én akkor úgy nekem végem van valahol. Tehát ha most azt mondom, hogy kiállok, akkor kiálltam. És ugyanezt úgy látjuk. Tehát nem tudom, most nem akarlak elkeseríteni benneteket, de hogyha elmentek Svájcba, és ugyanezt a kérdést fölvetitek, hogy akkor most a bor az probléma vagy sem, akkor keresnetek kell olyan embert, aki azt mondja, hogy igen. Tehát nem az első fogja azt mondani, hogy ez probléma. Szóval tehát úgy szétnéztek, akkor látszik egy ilyen alvás állapot a egyházon belül, és ugye a ige szerint ettől még nem kell kétségbe esnünk, keresnünk kell azt a légatűz és kész. Mindenki elaludt. Milyen közös van még bennük? Igen, lámpás, ez ugye a Zsoltárok 119-105. Igen. Lábamnak szövét neke. Igen. Mindenki?
Este.
Sötétség volt, nagyon sokat kellett várni. Ugye, hogy végülis este mentek ki a... Igen, és a... Estét nem tudom, tehát az maga egy sötétség volt, éjjel volt, így van, itt inkább a példázatban az a pont, hogy mivel hogy sokat kellett várni, ebbe belejön a sötétség is, tehát ez mindenképpen egy olyan alkalom, amit nem készülök rá, tehát megpróbál. Úgy gondolom, hogy ez és ez fog történni, de nem az fog történni, hanem egy ilyen rosszabb. Nem, én fölkészültem arra, hogy majd jön a vőlegény este 6-kor, nem? Este 6-ig minden rendben van, aztán jön a sötét, jön a éjszaka, jön a nehézség, és fogy a lámpám. És végem. Tehát, hogy olyan alkalmak jönnek, amik, és erről mondom, délután beszélgessünk egy kicsit, hogy milyen alkalmak vannak az életünkben, mert vannak ilyenek. Na nézzük, ott volt a, tehát ami közös, azt nézzük most, a közös volt a lámpás, a lámpa az ige, tehát mindenki hitt az igében, nem? Mindenki végül is egyben volt ilyen értelemben. Elővették. Menjünk még a legelejére. Hogy hívják, elmondja Divona? Abszolút, így van. Tehát mindenkiben volt és nem úgy várta, hogy mint nem is tudom, a majd valamikor eljön, hogy ugye a fejembe benne van, ő tevékenyen várt. Tehát kiment, előkészült, összerakta, kivonult, szóval mindenképpen láthatóan várt, tehát nem okozott neki problémát az, hogy a többiek azok megkérdezik, hogy hova mész, nem? Ugye hát most mit is csinálsz? Ő azt mondja, hogy hát én Jézust várom, tehát ezért ezt és ezt megteszem. Ez azért nem egy kis teljesítmény tőlük. Hogy hívják őket, mondjad? Így van. Szüzek voltak. Tehát ez megint egy igeileg, ez egy nagyon fontos jelző, nem? A szüzesség az mindig mindenütt az igében az, hogy a tévtanításoktól mentes, nem? Ez szokott az igében a beazonosítás lenni. Tehát ők hát olvasták az igét, és nem félreolvasták. Tehát szóval úgy kezdjük egyre jobban becsülni a bolondszüzeket, nem? Szóval néha jó, hogyha még bolondszüzeket is találunk a gyülekezetben, hogy legalább olvassa az igét, fontos neki az ige, nem? Nem a krisnás tanításokban mélyül el, és azzal jön ide. Szóval úgy mindenképpen van egy tiszta hite, tevékeny, tehát mindenképp kimegy, várja Jézus eljövetelét, adventváró. Akkor a... Jó, még volt egy pont még benne, hogy mindenkinek égett is a lámpája, igaz? Tehát ez nem csak egy halott lámpa volt, hanem egy égő lámpa volt. Tehát elfogyott a olaja. Egyébként nem fogyott volna el. De jó, éget. Egyébként nem folyt volna el. Szóval valahol használták is azt, hogy igaz, fontos volt számukra. Tehát mindenképpen, ha így végigmegyünk ezen a listán, akkor azért eléggé azt kell mondanunk, hogy számunkra is keskeny a szünet, vagy keskeny az út, a bolondszűzés az okos szűz között, nem? Az biztos, hogy ugye onnan is kiindulhatunk nagyon egyszerű, hogy ez mindenképpen gyülekezetről szól, ez nem kérdés, tehát ez rólunk szól, nem másról. Tehát nem lehet kimenni az utcára és azt mondani, hogy te bolond vagy, én meg okos, ez nem fog működni. Tehát itt leszünk, ahol hallgattam ezt a prédikát, vagy ennek amiből készültem azt a prédikációt, ott ő azt mondta, egy ilyen erős szót használt, hogy elég sokan vagyunk ahhoz, hogy biztos van közöttünk bolond szűz, mondta ő. Szóval csak annak a fontosságát akarom kihangsúlyozni, hogy tényleg bonyolult a világunk. Ahogy elolvassuk az igét, akkor látjuk azt, hogy a bolond és az okos között azért keskeny repedés. Ezzel dolgoznunk kell, ezzel foglalkoznunk kell, ez egy nagyon komoly pont. Miért nagyon komoly pont? Nézzük tovább, és akkor én csak a végére fogok majd megint hangsúlyt tenni. Azt mondja, hogy a bolondok pedig mondanak az eszeseknek, adjatok nekünk ti az olajotokból, mert a mi lámpásaink elusznak. Eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen valának, bemennének ővel a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondám, uram, nyisd meg nékünk, nem? Ott voltak, meg voltak hívva, be voltak írva a vendéglistára, nem jöttek el időben, csak később megérkeznek. Nagyon durva a válasz, nem? Nem tudom, mennyire szoktátok ezt a gondolatot. Azt mondja, ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Tehát ugye azt mondja, hogy bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Hát nem tudom, ezt nagyon szokni kell ezt a gondolatot, nem? Mert ha végigmegyünk ugye ezen, hogy azt látjuk, hogy a bolond szűz és az okos szűz között tényleg nem mondom, hogy repedés, de nem is veszük észre nagyon a különbséget, nem? Mert mindenki fölkészült, sok mindent össze kellett raknia, fölöltözött, lámpás, stb. Ugye a mennyegzőhöz való ruha, smink, nem tudom, hogy volt-e, fogalmam sincs. Nem, tehát el kellett készülni. Nekem is mindig mondja a feleségem, hogy fésülködjek meg, ez vagy sikerül, vagy sem. De mindegy, szóval valami fölkészülés azért kell, nyakkendő, egyebek. És mellette még kellett egy kis... De hát ők vittek még azt is, olajat is vittek, csak hát nem eleget, hát passz. Hát ők készültek éjfélig, és akkor éjfélkor jött meg. Hát most éjfél utána már nem voltak fölkészülve. Tehát nagyon kicsi volt a különbség. És azért kell ezzel nagyon sokat foglalkoznunk, mert nagyon... erős rá a válasz, nagyon erős rá a negatív válasz, akkor miért? Miért mondja ezt az Úr? Mi az, ami miatt ez problémát jelent? Hol van még ilyen erős válasz? Ugyanígy Máté. Ami szintén ilyen... Tessék? Abszolút, így a Máté 7. Így van. Ezt fel is olvasom, megkeressük. Azt is nagyon szokni kell. Ez talán az egyik ilyen erősebb negatív ige a Bibliában, nem? Mert ugye azt mondják itt Máté 7.22. Sokan mondják majd nékem ama napon, uram, nem a te nevedben profétáltunk, és nem a te nevedben űztünk ki érdőket, és nem cselekedtünk, és sok hatalmas dolgokat a te nevedben. Ezek komolyan mondják ezek a népek. Tehát ezek nem azt mondják a Máté 7.22-ben, hogy hát én azt gondolom, hogy, meg én úgy vélem, hogy, meg azt mondták rám, hogy. Nem, én azt mondom, hogy én a te nevedben profétáltam, nem? Tehát én úgy hittem benne, hogy én ezt a te nevedben fogom csinálni. És erre mondja azt az Úr, Jézus, és akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők. Benne van azért a válasz, amiről fogunk beszélni, sohasem ismertelek titeket, igaz? Tehát igazán közösségem soha nem volt velem, ti használtátok a nevemet. Most tanítottam a gyerekeknek hát én is tanultam, ugye, mit tesz ilyenkor az ember. A Mexikó elfoglalása annak idején, Cortez, meg ugye Pizarro, ugye a Peru elfoglalása. Hát ezt ugye mind a kereszténység nevében tették. Van egy ilyen történet följegyezve, amikor egyik, hát mit csináltak, ugye oda mentek az indiánok, ugye pehjükre, ugye észak-amerikai indiánok azért úszták meg, mert nekik nem volt aranyuk. A dél-amerikai indiánok, meg közép-amerikai indiánok volt aranyuk. Ez egy drasztikus különbség volt. Oda mentek a spanyolok, és el akarták ezt, meglátták, és el akarták. Észak-amerikáktól nem volt mit elvenni. A föld volt, azt csak lassan lehetett elvenni, azért sokáig bírták. De a közép- és dél-amerikai indiánoknak ott volt az aranyuk. Van egy ilyen följegyzés, és hát ezt elvették. Ugye nyilván ők megpróbálták eldugni, mert ez mindenféle vallás, és meg nekik is érték volt, megdolgoztak ért, tehát ez nem volt egyszerű ezt kibányászni. Megpróbálták eldugni. A spanyolok meg megpróbálták elvenni, és megtudni, hogy hova dugták. Van egy ilyen följegyzés, egyik indián vezetőt azt éppen hát kínozzák, hogy mondja meg, hogy mi. És akkor mondja neki az ottani pap, hogy hát akkor most már közel vagy a halálhoz, most már térj meg, mert menj be legalább, akkor jó lesz neked. És az indián visszakérdez, föl van jegyezve szépen, hogy akkor, és ti is ott lesztek? Hát mondta, hogy igen. Mondta, akkor semmiképpen. Ha itt így vagytok, akkor én ott se szeretnék együtt lenni veletek. Teljesen igazuk van. Szóval van egy ilyen, ők is a valószínű finomabb dolgokra is mondta ezt Jézus, hogy de hát ők is az Isten nevében próbáltak téríteni, nem? Azt mondja, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, én nem a te nevedben űztünk érdőket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. Egész Mexikót katolikus hitre térítették, nem? El lehet mondani, hogy sok hatalmas dolgot cselekedtek. Mégsem hiszem, hogy azért úgy azonosulnánk vele, hogy mi a konkvisztátorokkal szeretnénk egy csónakban lenni, és egy csónakban nevezni. Jó, én egy Ellen White idézettel fejeznék, és akkor ezt figyeljük, nézzük meg, és akkor próbáljuk ezt ugye szívünkben vinni, és nagyon gondolkozunk, és akkor délután egy kicsit folytatjuk, nem akarom elkapkodni az igét. Ez a Krisztus példázatairól annak a könyvnek az utolsó fejezete. Ott az egész fejezet tulajdonképpen erről a példázatról szól, a tíz szűz példázatáról. Isten lelke nélkül ige ismeretes semmit nem ér. Ugye ők ismerték az igét, de valahogy nem volt egy valami plusz. Elméleti igazság, ha nem kíséri a Szentlélek, nem tudja megeleveníteni az ember lelkét, sem megszentelni szívét. Ha Isten lelke nem vési szívünkbe az igazságot, hiába ismerik a Biblia parancsait és ígéreteit, jellemünk nem alakul át. Érdemes úgy nem is tudom, ízlelgetni a dolgot. Ha Isten lelke nem vési szívünkbe az igazságot, akkor jellemünk nem alakul át. Az egész történetnek, amit itt átélünk, az egész keresztény életünknek a lényege, hogy változzunk, nem? Az a keresztény, aki ugyanúgy néz ki, mint aki megtért, amikor megtért, akkor az gond, nem? Tehát valahol nekünk, ugye a példabeszédek 4.18, a igazak világosság olyan, mint a tehát a világosodik a hajnaltól a délig. Most csak majd kikeresem is akkor szó szerint, de azt hiszem tudjátok. Tehát egy szépen ezt kéri az ige, hogy egyszerűen változzunk. Tehát, hogy mindenképpen olyan, mint a hajnal világosság, hogy először fölkelt, csak dereng, aztán kicsit világosabb lesz, kialakulnak a formák, és aztán szépen megy föl a nap, és egyre jobban látunk, és egyre jobban átalakul ennek kapcsán a jellemünk, egyre jobban kiderül az, hogy mit is akar üzenni az ige nekünk, és ez egyre jobban átformál minket, nem? A lélek világossága nélkül az ember nem tudja megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől, és elbukik Sátán mesteri kísértései nyomán. Ha csak úgy olvassuk, tehát a Bibliát, sokakkal találkozok, akik a Bibliát úgy előveszik, mint egy nem is tudom, ilyen meseket. Tehát mint egy történelmi könyvet, vagy mint egy olyan könyvet, ami egyesokból. A Biblia az nem egyesokból, azt úgy nem lehet olvasni. A bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban, mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Nem estek a sziklára, a Krisztus Jézusra, és nem engedik, hogy az régi természetüket szétszúzza. Akár csak a köves talajjal ábrázolt hallgatók. Szívesen hallgatják az igét, de nem igazodnak elveihez. Tegnap ugye beszéltünk a Heródesről, nem? Típusosan ugyanez volt, nem? Szívesen hallgatta az igét, magához hívta Keresztelő Jánost, Keresztelő János tudott neki mondani tanításokat, meg is tudta fedni, Keresztelő János az örömest hallgatta tulajdonképpen, örült neki, hogy együtt volt, de semmi változás nem történt. Tehát azon kívül, hogy ő hallgatta az igét, azon kívül változás nem volt, ez elvezetett oda, hogy lefejezte, és elvezetett oda, hogy hát elég, Jézus semmit nem. Tehát képzeljétek el azt az embert, aki, Jézus ezért jött a földre, hogy végre valaki kérdezze, hogy mit tegyek, vagy mi legyen. És Heródes sok beszéddel kérdezte, ezt írja az ige, nem? És Jézus semmit, egy szót nem válaszolt neki. A ige hatása nem tartós. A Szentlélek csak akkor munkálkodik az ember szívében, csak akkor alakítja új lényé, ha az ember vágyik erre és hagyja, hogy a lélek alakítsa. A bolond szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes cselekedetekkel. Nem ismerek Istent, nem tanulmányozzák jellemét, nincs közösségük vele. Azért nem tudnak bízni Istenben és hinni igéjében. Ige szolgálatuk formasággá süllyed. Eljönnek hozzád, hogy a nép összeszokott ülni, és odaülnek, mint az én népem, és hallgatják a beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, szívük pedig nyeresség után jár. Ugye ez van Ezékielnél. Jó, elég érdekes, elég, nem is tudom, van nehéz. Tehát amikor azt mondják, hogy szerelmeskedő énekként, te úgy idézgeted az igét, úgy mondogatod, és látszik is, hogy olvastad az igét, de szíved az nyereség után jár, és semmiféle átalakulás nincs a szívedben. Még egy dolog, tegnap beszélgettünk itt a Évával, most nem látom, mondta, hogy és pontosan az volt a hozzászólás, hogy megfog, hogy találkozott olyan keresztényel adventistával, aki tulajdonképpen nagyon elégedetlen volt, nem is tudom, úgy nem tudott belenyugodni abba, hogy meghal. Ez beteg lett, és meghalt, egy sajnos rákos lett. Valahol ez is előttünk van, nem? Hogy egyszer be kell mutatnunk Istent, amikor élünk és létezünk, egyszer be kell mutatnunk Istent a nehézségekben, akkor is, amikor eljön mondjuk a halálunknak a órája, vagy a halálunk közelébe megyünk. Tehát akkor is végül is azt kell mondanunk, hogy Istent fogjuk megtalálni, utána nem. Tehát nagyon sok ilyen kihívásunk van, amivel foglalkoznunk kell. A részletekről akkor délután beszélnék. Most ez lenne a fölhívásom, és ez lenne, amit a lelketekre szeretnék helyezni, hogy figyeljetek arra, hogy ebből a három csoportból hova akartok tartozni? Ugye az okos szüzekhez, vagy a hűszolgákhoz, ugye azokhoz a szolgákhoz, akik azt mondják, hogy majd valamikor, vagy pedig a bolond szüzekhez, akik nagyon hasonlítanak az okos szüzekhez, de valami mégis hiányzik belőlük. Ámen.